Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Ezen a mai vasárnapon Jézus nyilvános működésének a megkezdésére figyelünk. Jézus azért jött, hogy az emberi élet problémáira velünk együtt közösen keresse a megoldást, keresse a megfelelő választ. Mi keresztények vagyunk, elgondolkodhatunk azon, vajon mit hagyunk az utókorra. Mit hagytak ránk az eleink, mi mit hagyunk a gyerekeinkre, az unokáinkra, mert az ember kritizál, az ember panaszkodik, nagyon kevésszer foglalkozunk azzal, hogy nekünk miben áll a küldetésünk. Amikor Néró az ő kedves tanító mesterét, Szenekát is megölette, akkor, amikor odament a százados, hogy a halálos ítéletet elvigye hozzá, akkor Szeneka egy írótáblát kért, hogy ráírhassa az üzenetét. Megtagadták ezt is tőle. És akkor a következőt mondta, majdnem, hogy így mondhatnám az utolsó szó jogán, az írás lehetőségét megtagadták tőlem, tanításra már nincs idő. Az együtt töltött idő talán elegendő lesz számotokra a jövőt illetően. Hogy mire lesz elég az utánunk jövőknek, az velük együtt töltött idő, ezt csak az Isten tudja. Meg talán egy kicsit mi is. Ma azért imádkozunk ebben a szentmisében, hogy ne üres kézzel bocsássuk útjukra a gyerekeinket, az unokáinkat. Tartsunk bűnbánat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába, elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftáli vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izaiás próféta mondott. Zabulon földje és Neftáli földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája, a sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fényvirrad a halál honában és árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett, ezt hirdette. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. A galileai tenger mentén járva meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket. Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan tovább ment, meglátott másik két testvért is, Zebedeus fiait, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. ők is ott hagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyította a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. Ezek az evangélium igéi. Szeretném provokálni a testvéreket. Jézus apostolokat hívott meg, és ezeket az embereket egyszerűen elhívta. Kihívta abból a körből, amelyben addig élték az életüket. Másképpen akár így is mondhatnám, elbizonytalanította őket. Valamire fölhívta úgy a figyelmüket, hogy minden megváltozott bennük, meg körülöttük. Hiszen ez a szó, amit használunk, hogy provokál, valójában erről szól. Ugye a szónak a gyökere a vokáció, a hívás. Akkor, amikor valakit valamire rádöbbentünk, akkor provokáljuk. Vagyis bizonyos értelemben elbizonytalanítjuk, el kell gondolkodnia azon, hogy a helyén van-e, nem másút kellene lennie, nem más-e a feladata, vagy egyáltalán nem más szempontok szerint kellene gondolkodnia, cselekednie. Provokál. Jézus apostolokat hív el. Jézus minket is bizonyos értelemben provokál. Egyébként az Jézus ige hirdetésben ennek lényeges helye van. Ebből a szempontból is lehetne Jézus példabeszédeit végig gondolni, elemezni. Nem óhajtok én most ilyenekre utalni számtalan. Szinte minden példabeszéd provokáció. Mert Jézus végeredményben arra akar bennünket rádöbbenteni, hogy a helyünkön vagyunk-e. Hiszen az ember számára mindennél fontosabb az, hogy boldog életet éljen. Az, amit ma hallottunk, Izaiás prófétára történő hivatkozás Zabulon és Neftali földjére megy vissza Jézus, és ott kezdi el a működését. Már ez is provokáció. Hiszen, ahogy a Szentírásban hallottuk, ez a pogányok Galileája. Itt kezdi el Jézus a működését. Jézus, aki Dávid fia és Ábrahám fia. Máté, aki ezt a történetet is leírja nekünk, a gyermekség történetet így kezdi, Jézus Krisztus, aki Dávidnak a fia és Ábrahámnak a fia. Ezzel az evangélista belehelyezte a történelembe a történelem végéig tartó feszültséget. Hiszen ez a Jézus Dávidnak is a fia, meg Ábrahámnak is a fia. Jézus, mint Dávid fia, zsidó, a zsidók közül való, mint Ábrahámnak a fia, Ábrahám neve azt jelenti, minden nép atya, minden néphöz is jön Jézus. És amikor a pogányok Galileáját említi az evangélista, megint Máté, aki a zsidóknak írja az evangéliumát, ezzel azért valamit sejtett, hogy a Dávid fia Jézus azon a földön kezdi el a működését, ahol nem zsidók is élnek. Provokálja az evangélista is a zsidókat. Hiszen 722-ben, mások szerint 732-ben, amikor a szírek lerohanják Galileát, és elhurcolják a zsidókat, sokakat megölnek, sokakat fogságba visznek, akkor betelepítik ezt a vidéket pogányokkal. És erre is jó figyelni, a szóhasználatban a pogány az, aki nem zsidó. Bizonyos értelemben ez tovább megy a kereszténység történetében is, pogány az, aki keresztény. Tehát minden ige hirdetés kezdete, vagy minden ige hirdetés kezdetének a szimbóluma Galilea. Mert Isten ott jelenik meg, és ott kezdi hirdetni az igét, ahol mindenféle ember él. Botránkoztak is rajta éppen eléggé, hogy miért éppen ott kellett kezdenie az ige hirdetést. Botránkoznak is a keresztények éppen eléggé, amikor az Isten igéjével akár ma elmegyünk a cigányok közé, vagy elmegyünk a hajléktalanokhoz, vagy elmegyünk azokhoz, akik sohasem jönnek be a templomba, provokációnak tartják nagyon sokan. Pedig Jézus ott kezdi el az ige hirdetését, ahol az emberek élnek, és emberek abban az időben nem csak zsidók voltak, és a mai világban emberek nem csak a keresztények, akik magukat esetleg csak hívőnek tartják, hanem még sokan mások is tartanak, vagy tartoznak ehhez a nagy emberi családhoz. Tehát már ezen érdemes elgondolkodni. És azt mondja Jézus, hogy elközelget hozzátok az Isten országa, a nép, amely sötétségben jár, világosságot lát. Akik a halál árnyékában élnek, azoknak nagy fény támad. Miről van szó? Megjelenik Jézus az emberek világában, és ez az üzenet, ez az örömhír megjelenik a mi világunkban az Isten, akik úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani az életünk problémáit. Mi, akik nagyon jól tudjuk azt, hogy mindegyikünknek előbb-utóbb lejár az ideje. Vagyis a halál árnyékában ülünk, vagy a halál árnyékában élünk. Nagyon jól tudjuk, hogy időben élünk, és egyszer csak mindenkinek elfogy az ideje, és mégis, mintha ezt cáfolni akarnánk a mindennapi gondolkodásunkkal, életvitelünkkel. Azt gondoljuk, hogy e világon, e világi fogalmainkkal, e világi értékrendünkkel meg tudjuk oldani az életünk problémáit, és értelmet tudunk adni az életünknek, testvérek, nem. És végeredményben a világ pogánsága, vagy a világ hitetlensége, sokan tartoznak ezek közé azok is, akiket megkereszteltek. Pontosan ebben van, hogy az emberek azt gondolják, hogy van elegendő kapacitásuk, van elegendő tudásuk, van elegendő képességük ahhoz, hogy megoldják az életük problémáit. Még hozzáteszem ezt is, Isten nélkül is. És a tapasztalat arról árulkodik, hogy nem. Jézus Krisztus, amikor elkezdi a tanítását, akkor egyszerűen megjelenik az emberek között. Nem katedrája van Jézusnak, nem a nagy tanítómester, hanem az a valaki, aki az emberek közé megy. Mert ki akarja menteni az embereket ebből a kelepcéből, amelyben éljük a mindennapjainkat, hiú ábrándjainkkal, nagy terveinkkel. És mintha nem akarnánk látni, hogy ez mekkora sötétség. Kevésszer figyelünk nagyon lényeges szavakra. Még a középkori ember gyakorta használta ezt a szót, hogy kegyelmes Istenem. Balassi Bálinnak egyik költeményét olvastam éppen, ő a kegyelmes Istenhez fohászkodik. Gondoljunk bele, hogy mit jelent ez a szó, hogy kegyelmes. A kegyelem azt jelenti, hogy grácia latinul. És ebben a szóban ott rejtőzködik az, ami a mi fülünknek is ismerős, hogy grátis. A kegyelmes Isten az, aki adja a gráciát, grátis, ilyen ajándék a számunkra. Kegyelem. A gráciát így fordítja le a magyar ember, hogy kegyelem. És az Isten, aki nem vár tőlünk semmit, csak egyszerűen eljön közénk, és megajándékoz bennünket a jelenlétével, kegyelmes Isten. Elhagytuk ezt a szót. Nem használjuk. Szegényedik a gondolkodásunk, szegényedik a lelki világunk, szegényedik az emberi életünk. Mert hiszem, ebben Jézusnak a legfontosabb üzenete rejtőzködik, aki meg akarja gyógyítani emberi életünket, és hogyan? Miben vagyunk betegek? Abban, hogy a kapcsolataink összezavarodnak. Az ember problémája, az összezavarodott világ, pedig az összezavarodott kapcsolatainkat jelenti. És Jézus pontosan ezért jön, hogy a kapcsolatokat helyreállítsa. A kapcsolatot az Istennel, és a kapcsolatot egymással. Hogyan? Úgy, hogy megbocsát. Úgy, hogy nagy lelkű. Úgy, hogy nincs feltétele ennek. Ezáltal támad fény a világunkban. Ha a rosszat mi mindig rosszal viszonozzuk, akkor nő a sötétség. Ha bennünk van elegendő készség arra, hogy a kapcsolatainkat orvosoljuk, Egyetlen módon lehetséges, hogy nagy lelkűek vagyunk, és megbocsátunk, akkor érkezett hozzánk az Isten országa. Akkor az ember egy másik világba kerül bele. Tessenek gondolni az otthoni életükre. Gondoljanak a családjaikra. Gondoljanak a családi kapcsolataikra, a férj a feleséggel való kapcsolatra, a szülők a gyerekekkel való kapcsolatra, a gyerekek a szüleikkel való kapcsolatra. Minden ezen múlik, mennyi nagy lelkűség mozgatja a gondolatainkat, a gesztusainkat, a cselekedeteinket, a magatartásunkat. Jézus megjelenik az emberek világában, és megérkezik a fény. Bevilágít az emberi kapcsolatainkba ez a fény. Megjelenik közöttünk az Isten, aki kiengesztelődött velünk, kegyelmes Isten. Ingyenes ajándékként van közöttünk. Nincs feltétele. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy akkor kezdődik el valami új, ami mindennapi életünkben, valami isteni. Vagyis kilépünk abból a világból, amelyben úgy gondoljuk, hogy mindent meg tudunk oldani a magunk erejéből, a magunk elképzeléseiből, vagy arra hivatkozva. Akkor kezdődik valami új el, amikor nem mindig a mi érteket tesszük föl, hanem amikor a mi érteket hangoztatnánk, akkor azt kellene helyette mondani, hogy mire jó. Próbálják ki. Számtalanszor megtapasztaltam a kórházban lévő betegekkel kapcsolatosan. Szinte mindenkinek ez a kérdése, miért? Miért én? Miért éppen én? Miért éppen velem történik az, ami történik? És abban a pillanatban, amikor eljut valaki lélekben odáig, hogy mire jó ez? És akkor elindulnak olyan gondolatok, olyan lelki történések, amelyek az ember életét egy új megvilágításba helyezik. Az időben élő embernek az életét, aki a halál árnyékában él, egy új megvilágításba kerül az élete. Kedves testvérek, engedjék, hogy Jézus provokálja önöket. Engedjék, hogy Jézus, ahogy ezt az apostolokat elhívja, éppen onnan, ahol élik a mindennapjaikat, és egy új hivatást ad nekik, aztán visszaküldi őket oda, ahonnan eljöttek, mert a hivatásukat csak ott élhetik. Jézus mellett legfeljebb erre fölkészültek, mi is, akik ide jövünk vasárnapról vasárnapra, azért jövünk ide, hogy ezt a provokáló hangot meghalljuk, elgondolkodjunk azon, hogy hogyan is gondolkodunk helyesen vagy helytelenül, és aztán felvértezve a Jézussal való találkozás nyomán kimenjünk. Hazamenjünk a családjainkba, elmenjünk a munkahelyünkre, éljünk az emberek között egy új életet. Az Isten országának a polgáraiként, mint akik gyógyítják az életet, gyógyítják az emberi kapcsolatokat, lemondanak az evilági versengésekről, mert elhiszik, hogy az ember számára nem az a legnagyobb ajándék, és nem az a legfontosabb, amit e világi törekvéseivel elér, hanem az, ahogy a másik emberrel összetartozik. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, az Isten el akarja hitetni velünk, hogy a számunkra az igazi ajándék ő maga, aki szeret bennünket, aki minden feltétel nélkül teremt kapcsolatot velünk, értünk Isten. És az Isten el akarja hitetni velünk, hogy mi egymás számára vagyunk igazából ajándék. Nem akarjuk igazából ezt életre váltani. Minden más, mintha fontosabb lenne. Pedig akkor döbbenünk erre rá, amikor már elmúlik az idő. Éppen fájdalmas hírt hallottam tegnap este a Gábornak, a Gazsinak, az anyós társa, ezt így kell mondani? Szóval anyósa. Este lefeküdtek, reggel halva találták. 59 éves ember, ennyi. Miről szólt az élete? A férjével való kapcsolatról, a gyerekeivel való kapcsolatról, és mellesleg valamilyen feladatot teljesített az életben. Aztán azt vagy értékelték, vagy nem. Ami meghatározó, az övéivel való kapcsolat. Ez az új élet. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy belássuk ezt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most Isten áldásával az életünkön indulunk el. Legyen bátorságunk az életünket az Isten országa felől újra gondolni, értelmezni. Nem szól másról, mint a mi emberi kapcsolatainkról. Annyit ér az életünk, amennyire fontos számunkra a másik ember élete. Aztán itt lehetnek különböző körök, ezek egyre tágabb körök lehetnek, de az embernek önmagából kell kiindulni, és megméretik az életünk. Egyébként minden ezen múlik. Isten áldása segítsen bennünket abban, hogy amíg élünk, addig ilyen szempontból értelmezzük és értékeljük a saját életünket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.